morgucai kettős gyilkosság. Azok a szellemi tulajdonságok, amelyeket elemzőnek szoktak nevezni, önmagukban véve nehezen elemezhetők. Igazából csak hatásokban tudjuk értékelni őket. Többek között azzal is tisztában vagyunk, hogy akikben megvan ez a képesség, ha az rendkívüli, nagy örömket lelik benne, amint az erős ember is szereti kifejteni testi képességeit, és élvezi a testmozgást, amint izmait gyakorolja, úgy lelkesíti az elemző lelket, a megfejtés lelki feladata. A leghétköznapibb időtöltésben is örömét leli, ha az működésbe hozza a képességét. Szereti a rejtvényeket, a szójátékot, a titkos írást, és megoldásai olyan sziporkázók és ötletesek, hogy az egyszerű ember szinte természetfeletti csodát lát bennük. Az elért eredmények, amelyekhez szigorú módszeresség és következtetés útján jutott, a valóságban pusztán az intuíció szülötteinek látszanak. Az ilyen megfejtő készséget valószínűleg élénkítik a matematikai tanulmányok, különösen a magasabb matematika, amelyet helytelenül és pusztán regresszív műveletei miatt neveznek el voltaképpen analízisnek, holott a számolás önmagában véve még nem elemzés. Például a sakkjátékos műveli az egyiket, anélkül, hogy a másikra ügyelne. Éppen ez az oka annak, hogy a sakkjátéknak az észre gyakorolt hatását nagy mértékben tévesen ítélik meg. De most nem írok értekezést, hanem csak egyszerűen bevezetést egy javarészt véletlen megfigyelésen alapuló furcsa történethez. Éppen ezért felhasználom az alkalmat, és kijelentem, hogy a következtető elme legjobb képességét sokkal inkább próbára teszi és hasznosabb munkára serkenti a szintelennek tetsző ostábla, mint a sakkjáték mesterkét léhasága. Az utóbbiban a különböző alakú és értékű figurák eltérő és bizarr mozgásukkal bonyodalmat okoznak, és ezt sokan, gyakori tévedés, a mélységgel tévesztik össze. A sakk feszült figyelmet követel. Ha ez a figyelem csak egy pillanatra is ellankad, vagy a játékos valamit elnéz, az már hátránnyal vagy éppenséggel, vereséggel jár. A lehetséges lépések nem csak sokfélék, hanem bonyodalmasak is. Ezért az efféle elnézés valószínűsége megsokszorozódik, és 10 eset közül 9-ben a kitartóbb figyelmű játékos győzi le a tehetségesebbet. Az ostábla figurái egyformák. Mozgási lehetőségeik azonosak. A játék nem olyan változatos, kevesebb az elnézés esetősége, nincs is akkora szükség figyelemre, s a sikert az élesebb, a tehetségesebb elme vívja ki. Hogy példával is éljünk, tegyük fel, hogy az ostábla játékban 4 dáma kivételével minden figuránk elveszett. Ugyanígy áll ellenfelünk is. Elnézéstől, figyelmetlenségtől tartani nem kell. Világos tehát, hogy a győzelmet csak valamilyen keresett mozdulat döntheti el. Az elme valamilyen rendkívüli erőfeszítésének eredménye. A rendes és megszokott lépéseket megkerülve, az analitikus elme behatol ellenfelének gondolatvilágába. Azonosítja magát vele, és megtörténik az a gyakori eset, hogy felvillanásszerűen megtalálja az egyetlen lehetőséget. Sokszor milyen hihetetlenül egyszerű, amelyel ellenfelét megtéveszti, vagy téves lépésre szorítja. A whistjáték már régtől híres arról, hogy mennyire kifejleszti a számítóképességet, és sok ragyogó eszű emberről jegyezte fel a fáma, hogy boldog szenvedéllyel hódolt és hódol a whist látszólag megmagyarázhatatlan élvezetének, míg a sakkot léhának tartja és kerüli. De kétség kívül nincs is más játék, amely annyira próbára teszi a játékos elemző képességét. A földkerekség legjobb sakkozója alig valamivel jobb a kiváló sakkozónál, de aki a whistben kiváló, az bizonyára kitűnik minden vállalkozásban, és sikert ér el mindenütt, ahol csak ész ütközik ésszel. Kiváló, ha ezt mondom, azt értem rajta, aki a tökéletesség biztonsága mellett tisztában van a játék minden fogásával, amelyel megengedett előnyökre csak szert tehet. Oly sokféles, oly bonyolult ilyen fogás van, és ezek gyakran a gondolkozás olyan zugaiban húzódnak meg, hogy a köznapi értelem talán fel sem éri őket. Feszülten figyelni annyi, mint tisztán és pontosan emlékezni. Eddig a pontig a figyelmes sakjátékos a whistben is derekasan megállja a helyét. Különösen, ha Hoyle szabályai szerint játszik, amelyek, mert a játék gépies módját adják meg, mindenki számára megfelelőek és érthetőek. Ezek alapján azokat a whistezőket, akiknek meglehetős emlékező tehetségük van és a könyv szerint játszanak, általában tökéletes játékosnak tartják. De van, ami túllépi a közismert és betanulható szabályokat, és itt mutatkozik meg, hogy ki a legény a gáton, ki az igazi analitikus játékos. Hallgat, gyűjti a megfigyeléseket, következtet, meg lehet, hogy ezt teszi ellenfele is. És a szerzett tudás terjedelmének különbsége nem annyira a következtetés helyes voltában, mint inkább a megfigyelés minőségében rejlik. Azt kell tudni, hogy mit figyeljen meg az ember. Játékosunk nem állít maga elé korlátot, s bár a játék a cél, nem hagy figyelmen kívül egyetlen következtetés sem, mely a játékon kívülről származik. Megfigyeli a partnere arcát, és gondosan összehasonlítja ellenfelei arcjátékával. Mérlegeli, hogyan tartják kézben a kártyát, hogy számolgatja pillantásukat, trükköket és onőröket. Amint a játék kibontakozik, megjegyzi az arcok valamennyi rezdülését, és tőkét kovácsol a nyugalom, meglepetés